Podcasters.
Nincs olyan, hogy jó és rossz, nincsen egészséges és egészségtelen, ezek egyszerűen nem létező fogalmak. Mert hogy az egészséges étkezés, kiegyensúlyozott táplálkozás, az az állapot, amikor én azt mondom, hogy egyáltalán nem kell étrend kiegészítőket fogyasztani, az egy egészséges felnőtt embernél úgy érhető el, hogyha vegyesen mindent fogyaszt. Felejtsük el a mérleget, meg a kalóriaszámolást, ahhoz, hogy érezzük, hogy egészségesek vagyunk, jól érezzük magunkat a bőrünkben, a ruhánkban, kényelmes-e elfutni a buszhoz, ha éppen nem akarom lekésni, vagy tök simán be tudom-e kötni a cipőmet, le tudok hajolni, ezen tudom érezni azt, hogy jól vagyok-e vagy nem, nem kell a mérleg ráni. Persze lehet, csak hogy ez a kalóriaszámolás, meg ez a testsúly stigmatizáció, ez borzalmasan ártalmas. Engedd meg a testednek, hogy sztrájkoljon, és azt mondja, hogy én ma csoki és kakós csiga evő napot tartok, és utána nem kezdek másnap kompenzációba és büntetésbe, hanem egyszerűen figyelek arra, hogy mi jó a testemnek, és megtanulom táplálni jófajta ételekkel, de nem fogok megbélyegezni bűnösként nyersanyagokat, nem fogom azt mondani, hogy én egy csaló vagyok, és én most csaló napot tartok, hanem békét köt az ételekkel is, megtanulja tudatosan táplálni a testét, és nem számokban méri az egészségét, hogy hány kiló vagyok, hány kalóriát fogyasztottam el, mit szólnak mások, hogy nézek ki.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk az új évben, az új adással, és egy vendégül itt velem szemben, mégpedig Szabó Adrien dietetikus, aki a Semmelweis Egyetem transzplantációs és sebészeti és gastroenterológiai klinika. Szóval ott dolgozik, mint dietetikus, és mellett egyébként van egy magánpraxisa is, amelyben különböző ügyfeleknek és pácienseknek segít a táplálkozás világában eligazodni, és mellesleg, vagy nem mellesleg, de ő írta a Magyar Superfood című könyvet is. Adrien, nagyon örülök, hogy itt vagy a stúdióban, és elfogadtad a meghívásomat.
Én is nagyon örülök. Sziasztok!
A mai fókusztémának meglepő módon a táplálkozást is választhattam volna, de ami engem sokkal jobban érdekel, az az, hogy hogyan tudunk minél nagyobb vitalitással, életerővel cselekedni, dolgozni a mindennapokban, aminek persze szerves része a táplálkozás, aminek ugye te a szakértője vagy, úgyhogy erről fogunk ma sokat beszélgetni, és tisztában vagyok vele, hogy ez egy külön tudomány, ez nem egy kétnapos tanfolyamnak a tudása, hanem az hosszú évek tanulása és tapasztalata, ami a te fejedben is ott van. Úgyhogy tudom, hogy nem fogunk tudni nagyon precíz, pontos válaszokat adni a hallgatók kérdéseire akár, hanem inkább irányelveket, ne tedd, vagy attól függ jellegű válaszokat fogunk majd átadni. Ezt jól sejt?
Igen.
Jó, szuper.
És elmondták két nagyon fontos dolgot. Az egyik az az, hogy a dietetika az nem egy kétnapos képzés, hanem a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán egy 4 éves képzés, fél év klinikai gyakorlattal, amit mondjuk én Amsterdamban végeztem, ez ebben különbözteti meg a táplálkozási tanácsadótól a dietetikus többek között, de ez ugye nyilván csak egy dolog. A másik meg, amire ha reflektálhatok, hogy azt mondtad, hogy a táplálkozás érdekel téged, de elsősorban az, hogy hogyan lehetünk életerősek, a vitalitás szót használtad, aminél kiemelted, hogy ennek egy része az étkezés, táplálkozás. És ez baromira fontos. Egészség nem egyenlő egészséges táplálkozás. Most itt részben a szakmám ellen beszélek, de hogy egyszerűen be kell látni, hogy mik a szépségei, meg a korlátai is az étkezésnek, és hogy mennyire kell rágörcsölni arra, hogy mit eszünk, és mennyire lenne inkább fontos fókuszálni az életmódunknak más területeire is. Illetve amikor én az étkezésről beszélek, akkor ugye nem csak mint anyagcsere rendszerrel beszélek, hanem az emberrel. Ezért ez egy nagyon komplex téma, és ezt már igazából el is mondta, csak hogyha ezt nem hangsúlyozunk ki, akkor úgy elsiklunk fölötte, de hogy ez nagyon fontos, hogy egészség nem egyenlő tökéletes étkezés.
Nagyjából hány százalékos szerepet játszhat egyébként a táplálkozásunk, az egészségünk?
Nincsen százalék. Pont ez az, mondtam, egy nagyon komplex dolog, és akkor van ez, hogy 50% mozgás, 50% étkezés.
Szóval
nem.
Nincs.
Egyáltalán nem. Nincsen százalék.
Ez egy újabb tévhit, ami szerintem sok ember fejében
van. Hát mire megyünk azzal, ha azt mondom, hogy 50% étkezés? Nagyon fontos, hogy az egészséget, amiről ugye maga ez a fogalom is szól, az az, hogy az ember egész legyen, tehát ne szedjük szét külön lélekre, meg testre, hanem kezeljük már végre egyként, ami régen ment, most meg már elméletben tanuljuk, hogy az ember egy biopszichoszociális lény, de még mindig nem sikerül az egészségügyi ellátásban például így foglalkozni velük. Vagy egy, nem tudom, egy olyan kattintásodás cikk, ami elmondja, hogy 10 dolog, amit tegyél meg új évkor az egészségedért, és akkor így puffogtatja az étkezési tanácsokat, de sehol nincs leírva, hogy meg lehetette a világ legtökéletesebb menüjét is, ha mondjuk nem alszol, ha nincsen lelki békédés, ez nyilván egy 5 perces cikkbe, egy órás podcast adásban nem lehet rá igazán hangsúlyt fektetni, de például én, amikor magárendelek, vagy akár ma a klinikán bejött hozzám egy hölgy, akinek akkor vállalják a műtétjét, hogyha lefogy. Nem azért, mert nem top, csak top modelleket operálnak, hanem egyszerűen a beteg érdekében kisebb a műtéti rizikó, gyorsabb a gyógyulás, hogyha egy jobb tápláltsági állapota van. Fontos, nem is fogyásra fókuszálunk, hanem tápláltsági állapot javításra. És bejött hozzám az állami ellátás keretében a hölgy, és másfél órán keresztül az életmódjáról beszéltünk, aminek az első része az volt, hogy ő vele mi van. Minden arcrezdülésére figyeltem, hogy amikor elmeséli, hogy este a hűtőnek nekiesik és kizabálja, ő fogalmazott így, akkor néztem közben az arcát ugye a maszk mellett, ami mimikát tudtam olvasni, meg a testbeszédét, és egyszerűen persze át kell nekem adni az étkezési tanácsot, hogy mit lenne ideális enni, de ha azt nem az ő nyelvezetébe csomagolom, nem ráhangolódva, akkor az nem neki szól az az üzenet.
Akkor kicsit egy pszichológus is vagy? Most idézőjelbe téve ezt?
Igen, tehát nagyon a határokat lelki... betartva, és el is mondom, hogy mi az, ami majd úgy köszöntem el tőle, hogy azt a take-home message, amivel a következő egy hónap is kontrollunkig találkozunk, mivel kell foglalkoznia, de hogy neki kell leülnie és átgondolni azt, amit én mondtam, ő azt hogyan fogja beépíteni az életébe, mert oké, hogy mi megfogalmaztuk a közös célokat, de aztán elsősorban az ő munkája lesz, hogy a sajátjává tegye azt, amit közösen megfogalmaztunk, tehát, hogy azért én itt tartom a határokat, de mivel ember beszél az emberrel, ezért ez nem olyan, mint a nem tudom, matematika, hogy az...
Pitagorasz tétel, át is bét tudjuk, akkor
a
célt.
A matematikát, bár mondjuk azt inkább számtannak hívják, ami,
igen,
amit én még szerettem, de hogy ettől iszonyatosan szép és nagyon bonyolult és óriási felelősség.
És kimondtad a felelősség szót, előtte pedig a kattintásvadász cikkeket. Készültem nagyon erre a beszélgetésre, és azt találtam ki, hogy összeszedtem, ha jól számolom, 10 darab olyan városi legendát, állítást, közhiedelmet, amit szeretnék most veled megosztani, és arra kérlek, hogy ezekre reagálj. Lehet, hogy van köztem, ami igaz, lehet, hogy van, ami hatalmas butaság, lehet, hogy van, ami attól függ. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy...
Ezt a 10-et, ezt nehéz volt kiválasztani, vagy sokból választottál, vagy nem is találtál hirtelen többet, csak kíváncsi vagyok.
Olyanokat igyekeztem találni, amikben én is hiszek valamennyire. Uh-huh. Hallgattam korábbi podcast beszélgetésvédet, onnan is loptam, bevallom, és azon is gondolkodtam, hogy olyan a hallgatók, akik egyébként statisztikákat nézegetve leginkább ilyen 30-as, 40-esek, férfiak és nők, hogy vajon nekik milyen táplálkozásbeli gondolataik lehetnek, amire bizonyára jól jön nekik is egy, vagy egy megerősítés, vagy egy ilyen, ezt ne csináld, mert ez butaság.
Ez jó, hogy mondtad, hogy van közt olyan is, amiben te hiszel, mert hogy nagyon fontos, hogy amikor reagálok egy tévhitre, akkor az se te neved magadra, se semmelyik hallgató. Mert hogyha valakihez tévesen jut el az információ, és teljesen laikusként áll az étkezés, az nem az ő hibája, vagy nem a te hibád, hogy ezt rosszul tudjuk esetleg, és amikor esetleg én hevesen reagálok, az soha nem a személynek szól, hanem a jelenségnek.
Nem veszem magamra. Nem fog sírva kimenni a stúdióval, megígérem. Jó. Na, az első, amit felírtam, ez egy nagyon régi szokásom, és nekem sokat ad, de aztán megfordult már bennem, hogy vajon ennek van-e annyi értelme, hogy reggelente egy pohár citromos.
Tudtam. Citromos víz.
Igen, citromos víz. Mert hogy a citromos víz, ugye C-vitaminban gazdag, a szervezet pH értékét is nagyon jól beállítja. Uh-huh. Azt olvasom le az arcodról, hogy ez a butaság kategória.
Isteni szerencsé, hogy nem látják az emberek az arcodat.
Gyorsan lefotózzuk és kiposztoljuk majd.
Szóval a citrom az nem lúgosít. Tehát akkor, hogyha bele tudnál szólni a szervezetet pH-jába, laikusként beleszólhatnánk a szervezet nem csak tized, század pontos savbázis egyensúlyába, gyakorlatilag hullanánk, mint a legyek. Hála Istennek nem lehet befolyásolni. A gyomor pH-ja, a gyomorsav 1-es, 2-es pH-ja van, a gyomor úgy összességében körülbelül ilyen 2-es pH körül mozog, elképesztően savas. Hála Istennek, abba, ha nem sósavat vagy hipót öntesz be, nem igazán tudod befolyásolni a pH-ját. Azok az enzimek, amik ott aktiválódnak, azoknak kell ez a savas közeg, ezt ne akarjuk eltolni. Utána, hogy a gyomor tartalom a gyomor nedvvel, gyomorsavval együtt átkerül a vékony vélbe, ott meg már egyből lúgos lesz a pH, mert hogy azok az enzimek, amik meg ott vannak, azok azon a pH-n aktiválódnak. Citrom önmagában savas, tehát nem is értem, hogy akarunk citrommal lúgosítani. És akkor most így ez az egésznek kicsit az egészség része. Egyébként nagyon jól lehet savbázis egyensúlyt eltolni azzal, ha mondjuk valakinek fájdalma van, és a fájdalom miatt gyorsan veszi a levegőt, akkor az megváltoztatja a vérnek a pH értékét, és elájul az illető. Tehát így ezzel esetleg bele tudunk nyúlni, de étkezéssel nem igazán. Persze vannak ételek, amik fokozzák a gyomorsav termelést, meg az alkohol a nyálkahártya irritáló hatása miatt is fokozza a gyomorsav termelődést, meg a füstölt ételek, most nem ebbe akarok belemenni, citromos víz a topik, és akkor ha ennek vesszük a környezeti vonatkozását is, meg még kicsit az egészséget, a citromhéjának nagyon magas a víztartalma, nagyon könnyen be tudnak kórokozók jutni magába a növénybe, ezért mindenfélével kezelik a hosszú szállítási lánc során. Nyilván, hogyha most nem arról a citromról beszélünk, ami Lajos Mizsén megterem, és az egész országot el tudja látni szinte, egy kis mennyiségű citrommal ebben a téli időszakban. Tehát az importált citromnak a héja nem csak a felső része, hanem a teljes gyümölcs héj vegyszerekkel van kezelve.
Jaj.
És ha én reggel azzal kezdem a napot, hogy a, nem tudom, arcmosás előtt vegyszerrel összekenem a kezemet a citromról, akkor utána egy darabig még az a vegyszer ott van, és nyalogathatom az ujjamról. Nem olyan jó ezzel indítani a napot.
Akkor ártok is magamnak a citromos vízzel?
Igen.
Jaj.
Úgyhogy...
Mit javasolsz helyette?
Sima csapvizet, egész nyugodtan, és akkor, ha valaki a nagyon spiri irányból beszél, akkor az elmondhatja, hogy meleg vízzel kell feltölteni reggel a szervezetet.
Oh.
Nem, egyáltalán nem. Azt kell inni, ami jól esik, tehát nyugodtan lehet ez tőle meleg víz, langyos is, meg hideg is, és nem is kötelező egyből reggel meginni fél liter vizet, de abszolút lehet ezzel indítani. Ha valakinek nem csúszik le sehogy se a csapvíz. Én szoktam javasolni ilyen bag-in-boxos, 100%-os frissen préselt, akár hazai almából, gyümölcslevet, abból ízesíteni egy picit a vizet, mintha szörp lenne, hogyha sehogy nem megy le a csapvíz. Ilyen nyugodtan csapvíz, mert tök egészséges. Hazánkban tök jó minőségű a csapvíz.
Gondoljunk a kávé fogyasztókra is, aki ugyan nem én vagyok, ezt úgy megbeszéltük itt az adás előtt. Mi a helyzet azzal, aki fölkel és főz egy kávét, drágám is?
Ez én vagyok.
Na, hát akkor Adrián, szóval égyomorra kávét inni, akkor...
Szabad.
Szabad, hát feltételeztem.
Igen, van az a mondás, vagy hát amikor így egészségügyben megkérdezik, hogy anamnézist felvesszük a betegről, vagy hát a kliensről, hogy milyen vitaminokat szed, vegyesen étkezik-e, van-e ételallergiája, dohányzik-e, alkoholfogyasztási szokás, drogfogyasztás, iszik-e kávét. Ott kérdezzük a káros szenvedélyek után a kávét, holott a kávé nem káros. Maga a kávé rengeteg polifenolos vegyületet tartalmaz, és csomó daganatos betegség prevenciójában bizonyítottan szerepe van. A koffeinnel sincsen semmi baj, mindenki szervezete kicsit máshogy reagál a koffeinre, és amikor valaki a koffein ellen lázad, azért meg szoktam kérdezni, hogy és iszik-e teát, mert hogy ugye abban is van
persze,
koffein,
a
zöld teában is, fekete teában is. Csokoládéban is, Coca-Colában is. Szóval, hogy a koffein sem ártalmas, nyilván, ha valaki azt érzi, hogy a szervezet egyszerűen jobban funkcionál, ha nem iszik kávét, akkor ne igyon kávét, semmi baj nincsen. Nem nagyon kevés olyan élelmiszer tudok mondani, amit ne lehetne helyettesíteni valami mással. Egy-kettő van, de a kávé például nem ilyen, de nyugodtan lehet éggyomorra inni, teljesen tévhit az, hogy az önmagában bajt csinálna. És nagyon fontos, hogy az ételeknek ugye van funkcionális szerepe, meg azonnali hatása, mondjuk energiával tölt fel, mondjuk, ha egy nagy adag ételt megeszek, tök sok kalória van benne, azt azonnal érzem, vagy ha allergiás vagyok rá, azonnali hatása van. Kávé önmagában nem fog senkinél gyomor problémát csinálni, ez az egyik, a másik pedig, ami az érzelmünkre hat, mert amikor eszünk, iszunk, akkor a lelkünkkel együtt ülünk az asztalhoz, meg a kávéstésze mellé, és én egyszerűen annyira szeretem azt, hogy reggel felkelek, eleve szeretem a reggeleket, és lefőzöm azt a csésze fekete kávét, simán azt a presszót, és én azt megihatom, nekem az annyira jót tesz, érzem, hogy az én kortizol szintemet nem emeli az egekbe, nekem semmi bajom nincsen tőle reggel, úgyhogy én nyugodtan ihatom, meg más is nyugodtan ihatja. Ha neki úgy kellemesebb a gyomra, meg a reggeli ceremóniája, hogy eszik hozzá két szem kekszet, akkor egyen hozzá kekszet, vagy egye a reggelivel együtt, de nincsen baj egyáltalán a reggeli kávéval.
Szuper. A hallgatók megnyugodtak, meg én is. Na, ha már ívás, akkor menjünk tovább. Felírtam egy ilyet is, hogy egy pohár vörös bor.
Nagyon jó.
Az ugye egészséges, pozitívan hat a szívre, tele van antioxidánsokkal. Szóval mi a helyzet ezzel a... Hát én csak egy pohár vörös bort iszok, mert attól 100 évig élek.
Rém tudományos, ez a tele van antioxidánsokkal. Ez a tele van mihez képest? Ahogy mondtad, hogy transzplantációs klinikán dolgozom, nálunk vese, máj és hasnyálméri transzplantáció szokott történni. Elég szerv specifikusan működnek a klinikák. Én a máj transzplantálták révén ugye máj betegekkel is foglalkozom, ezért amikor én elkezdtem itt dolgozni, akkor nagyon sokat foglalkoztam az alkohollal, hogy mennyire határozottan tilthatom én meg a máj betegeknek az alkoholfogyasztását. táplálkozást, holott egészséges. És azt találtam, hogy vagy hát nem én találtam, hanem azt a kutatást megtaláltam, amiben bizonyította, hogy sajnos nincs olyan alkoholmennyiség, amire azt lehetne mondani, hogy egészséges. Tehát a franciáknál nem azért van kevesebb szív- és érrendszeri betegség, mert bort fogyasztanak, az olaszok sem azért egészségesebben étkeznek, mert minden nap fogyasztanak bort. Nincs az alkoholmennyiség, amit kifejezetten ajánlunk, hogy kell. Személyes tanácsadás keretében, beteg állapotát ismerve megengedem neki abszolút, de ajánlani nem fogom. A vörösborban lévő resveratról valóban egy nagyon erős antioxidáns, de ha ősszel, amikor szezonja van, fogyasztok lila szőlőt, vagy vörös szőlőt, néhány fürtöt,
az is.
Sokkal többet beviszek ebből a resveratrolból, mint az egész életembe a napi egy deci vörösborból. Az fontos, hogy a fehérborban nincs is meg egyáltalán gyártási technológia eltért, tehát hogy ezért tényleg a vörösborban van benne, de az elképesztő nagy szakmai hiba, amikor kismamáknak kifejezetten javasolják, hogy ígyanak egy kis vörösbort, nem szabad.
Okay, akkor ezt is megtudtuk.
De ez a pálinkára is igaz, tehát a pálinka sem fertőtlenít, meg nem tudom micsoda.
Igen, mint amit nagyon sokan mondogatnak. Okay.
Nem azért éltek a nagyszüleink 100 évig.
Miért éltek 100 évig, ha már itt tartunk?
Nem tudom, de hogy a kórházban annyi idős beteg van, és olyan végtelenül betegek, úgyhogy legyen nagyon hálás az, akinek a szülei 100 évig éltek, vagy nagyszülei. Én rengeteg beteg idősel találkozom, ez csak egy ilyen városi legenda. De hát, hogy miért, amit te is mondtál az elején, hogy az életmódunknak, a vitalitásunknak egy csak egy szelete az étkezés. Nem akarom szidni a közösségi médiát és társait, de sokkal kisebb volt a káosz. Tehát nyilván ki voltak szolgáltatva az időjárásnak, de azért egész más életforma volt az, amit az végzett, aki földön dolgozott, meg a család besegített neki, meg volt egy közösségi háló, ami megtartotta. Teljesen másfajta stressznek voltak kitéve ők, mint mi. Nyilván mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, de hogy ővelük pontosan mi történt, nem vagyok szociológus, hogy ilyen konkrét kutatásom legyen, de hogy az étkezés az csak egy szelete.
Nagypapám 96 éves korában hunyt el, soha nem ivott alkoholt.
Nagyon jó példa, igen. Ezt emeljük már kinket.
Volt egy szenvedélye, a csoki torta. Imádta a csokit.
Imádta a csokiban is rengeteg polifenol van. Az is nagyon jó antioxidáns.
Na hát akkor a hosszú élet titka a csoki.
Belemenjünk, vagy?
Ne, szerintem, okay. menjünk tovább. Mert hogy azt is felírtam, mint ilyen városi legendát, hogy érdemes jól megrágni az ételeket, és inkább lassabban enni. Mit gondolsz erről?
Ez teljesen igaz. Bárcsak így lenne, hogyha több időt szentelnénk arra, hogy eszünk, ha tudatosítanánk, hogy étkezünk, hogy tápláljuk a testünket. És igen, az alapos rágása segít a jobb emésztésben, tehát jobban össze tud keveredni az enzimekkel az étel, jobban tud emésztődni, ha alaposan rágunk, ezzel mondjuk egy puffadás csökkenthető, de fontos, hogy az egész napos rágcsálás az meg ugyancsak kontraproduktívá válik, de az alapos rágás az fontos lenne, hogy az az ember, aki nem tudatosítja magában, hogy én most eszek, rágok, elfogyasztottam az ebédemet, vagy a reggelimet, az sokkal hajlamosabb lesz arra, hogy egész nap csipegessen, mert egyszerűen nem volt ideje az agyának felfogni, hogy most étkezés történt, mert másra figyelt közben, meg nem rágott rendesen.
Jó, akkor kedves hallgatók, az ételt jól megrágjuk szépen. Rágok, szuper, köszönöm. Jó. Ha már étkezés, egy ilyet is olvastam régebben, és nekem ez tetszett, ezt be is szoktam tartani. Figyelem az arcot, hogy hogyan reagálsz. De hogy étkezés előtt, ilyen negyed órával, már nem jó szerintem folyadékot inni. Jaj, igen. Étkezés közben sem szoktam, meg utána se rögtön, mert hogy talán jobb akkor az emésztés.
Hát ez egy gyönyörű példája annak, hogy kicsit túlpörögjük a dolgokat. Tehát, hogy ha jól esik, akkor igyál vizet nyugodtan, ha nem esik jól, akkor ne igyál, de hogy ebben semmi nincsen, hogy nem is tudom, mi szokott lenni, hogy túlságosan felhígulnak az enzimek, és nem tud megemésztődni az étel, de hogy így...
Akkor nincs tudományos alapja.
Nincs, tehát, hogy ne ígyunk előtte egy liter vizet, vagy nem tudom, de hogy ezek annyira jó lenne, hogyha az ember nem írtotta ki volna saját magából azt, hogy figyeljen a szervezet jelzéseire, és akkor nem kellene ilyenekre figyelni, hogy igazából nem is szükségünk folyadék fogyasztásra, mert hogy a zsír előállít a szervezet vizet, vagy valami, ez az új trend, amit olvasok mostanában, és ez egy elképesztő nagy baromság.
Folyadékfogyasztás. Napi 2-3 liter víz.
Minimum, igen. És akkor, jó, hogyha még valaki sportol, akkor még többet, ha meg nyár van, és 40 fok van, akkor meg 5 litert is akár.
Lehet túladagolni a vizet?
Persze. Bármit lehet túladagolni. A paradicsomról is bebizonyították, hogy nem tudom, milyen rákot okoz, mert a kísérleti állatoknak olyan mennyiséget adtak, mint hogyha én 240 liternyi paradicsomlevet meginnék egy nap. Hát persze, hogy káros.
De azért vizet ritkán szoktak túladagolni, tehát ott épp a másik irányi jellemző.
Hát...
Mi a tapasztalatod?
Vannak olyan étkezési zavarosok, akik nagyon sok vizet isznak, mert azzal fokozzák a tehetségérzetüket, és náluk lehet ilyen rizikó. Tehát, hogy az extrém sok víz az ártalmas, igen, de azt érzi az ember, hogyha az túl sok, de az a jó, hogy a szervezetnek azért bekapcsolnak olyan mechanizmusai, hogyha túl sok a víz, akkor egyszerűen kihánja az illető. De mondom, nyáron melegbe, sportolás mellett az 5 liter víz tök oké, egyébként meg így a 2-3-at mondanám, de inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy nyugodtan legyen a csapvíz.
Az omega 3 zsírsavak, már mosolyogsz, már tudod, hogy mit akarok mondani?
Nem, csak ez egy jó téma.
Szóval az egyik legfontosabb hatás, hogy javítják a gondolkodásért és az értelmi képességekért felelős agyterületek működését. Aki omega 3 olajat iszik, sokkal okosabb lesz, és még szebb is.
És hogy iszta az omega 3 olajat, meséld el én?
Kiskanállal, nem tudom. Húzóra, pálinka mellé. Mit gondolsz erről?
Az omega 3 zsírsavak, ugye mondtam az előbb, hogy kevés olyan étel van, amit ne lehetne helyettesíteni valami mással. A halak tipikusan ilyenek. A halakban lévő omega 3, az EPA meg a DHA, az semmi másban nem található meg. Omega 3 növényi formája, az alfa-linolénsav megtalálható a lemmag olajban. A lemmagból nem hasznosul jól, tehát lemmagolaj, és a dióban, dióolajban. Ez, ha valaki teljesen vegán, akkor a szervezet átáll erre a működésre, és akkor olyan 10-12%-os hatékonysággal átalakítja az alfa-linolénsavat EPA-val és DHA-val. Teljes vegán esetleg megvan halak nélkül. Vegyes étkezés esetén kell halakat fogyasztani, mert a szervezet akkor nem alakítja át az alfa-linolénsavból, akkor csak ilyen 1-2%-os hatékonysága. Bocsánat, nem akartam ennyire belemenni. Szóval, hogy halat fogyasztani kell, abból nyerünk omega-3-at, és nyugodtan lehet a hazai halakat is választani. Kevesebb van bennük, mint mondjuk egy lazacban, de sokkal nagyobb eséllyel lesz jó tápanyagforrás egy hazai hal, mondjuk egy hazai pisztráng, vagy egy busa, de a pontyban is található omega-3. Fontos, hogy mivel ez zsírsav, ezért a zsíros hal részben lesz benne, tehát ne törekedjünk arra, hogy teljesen zsírmentes legyen az adott hal, hanem nyugodtan fogyasszuk el tokkal, vonóval az egészet. Hetente kellene enni, akár kétszer is, vagy hogyha egyszer eszünk, akkor az ne egy ilyen 50 gram legyen. És az nagyon fontos még, hogy egy-egy hatóanyagnak nem egy hatása van, hanem több száz funkciója. Tehát az omega-3 zsírsavak elképesztő fontosak. Elsősorban a megelőzésben, tehát az ételeknek sosem egyben direkt hatása van, hanem az omega-3 zsírsavakat, ha rendszeresen bevisszük mondjuk heti halfogyasztással, akkor simán lehet, hogy minket a demencia nem 60 évesen ér utol, hanem 95 évesen kezdünk el kicsit szellemileg hanyatlani. De nagyon erős gyulladáscsökkentő hatása van, tehát számtalan civilizációs betegség megelőzése szempontjából ilyen szív- és érrendszeri panaszok, érelmeszesedés, ugye, aminek a fatális következménye a stroke, vagy embólia, vagy a szívinfarktus, ennek a megelőzésében is szerepe van. Például cukorbetegség kialakulásának a rizikóját csökkenti, krónikus gyulladásokat tudja megelőzni, vérnyomás csökkentő hatása van, tehát sokkal több, mint csak a kognitív funkció támogatása.
Akkor most minden hallgató fogja meg egy tonhal konzervet is. Falatozzá.
Nem tonhal konzervet. Menjen a piacra és vegyen egy hazai halat.
Vagy
vegyen a Lidl-ben egy Szlovákiából származó pisztrángot, mert még mindig kisebb az ökológiai lábnyoma, és kevésbé van túltenyésztve, mint egy rózsaszínnek kinéző lazac.
Ha már zsírok és zsírsavak, van egy olyan városi legenda is, hogy vannak a jó zsírok, vannak a rossz zsírok.
Na és mikor jó zsírok? Mondd, kíváncsi vagyok.
Hát az omega 3 az biztosan jó.
Na igen, de nem omega 3-at veszünk, nem azt fogyasztjuk, nem azt veszünk.
Hát akkor a halakban lévő, vagy a telítetlen zsírsavak, meg ugye a lemmagola is jó lehet, most így összekapcsolva, amit mondtál az alapján.
Na, de hogy mi a jó? Mit tartanak az emberek jó zsírnak? Vajat vagy a margarint? Vagy a napraforgó olajat, vagy az olívaolajat?
Te mit tartasz jónak?
Nincs olyan, hogy jó és rossz, nincsen egészséges és egészségtelen, ezek egyszerűen nem létező fogalmak. Mert hogy az egészséges étkezés, kiegyensúlyozott táplálkozás, az az állapot, amikor én azt mondom, hogy egyáltalán nem kell étrend kiegészítőket fogyasztani, az egy egészséges felnőtt embernél úgy érhető el, hogyha vegyesen mindent fogyaszt. Nincs olyan, hogy a telített vagy a telítetlen zsír rossz, kell mindkettő a táplálkozásunkban, mindkettőre szükségünk van. A telítetlen zsírsavakat azért hangsúlyozzuk jobban, tehát értem én, hogy miért mondjuk, hogy jobb, mert amikor állati eredetű nyersanyagokat fogyasztunk, például sajt, tejföl, joghurt, túró, eszünk tojást, húst, belsőségeket, azokban többnyire dominálnak a telített zsírsavak. Ezért érdemes a hozzáadott zsíradéknak telítetlennek lennie, és a növényi eredetű zsírok tartalmaznak több telítetlen zsírsavat, ezért érdemes főzni olívóolajjal, napraforgóolajjal, repceolajjal, ezért érdemes a salátára vagy a zöldségkrémlevesre tenni dióolajat, tökmagolajat, a reggeli zabkásához adni egy kis kanál lemmagolajat, mert ezzel tudjuk megfelelő arányba hozni az étkezésünkben a különböző zsírokat. És nincs ilyen, hogy a kacsa zsír egészségesebb, mint a sertészsír, pláne hogyha nekem frusztrációt okoz, hogy nem tudom megvenni a drágább kacsa zsírt, pedig mindenki azt mondja, hogy egészségesebb, akkor tök ártalmas lesz ez az egész, tehát nyugodtan lehet néha a sertészsírt is enni. Mondjuk így kifejezetten azt így venni, meg vajat, ami szintén teli van telített zsírokkal, azt úgy nem nagyon szoktam javasolni, de ha valaki azt szereti nagyon, és mellette nem viszi túlzásba a többi állati zsíradékot. Tehát, hogy erre tök jó egyénileg válaszolni, és az ember adott étrendjét konkrétan átvizsgálni, hogy mire mondjam azt, hogy ezt kicsit hangsúlyozzuk jobban, bilányos. Ezt lehet kicsit mérsékelni, de hogy nincsen jó meg rossz, már csak azért sem, mert hogy egy olajban és egy növényi olajban is vannak telített zsírok, meg telítetlenek, meg az állati eredetű zsíradékokban is van telített, meg telítetlen, tehát nem fekete-fehér. Egészséges meg egészségtelen étel nincsen. Nyilván egészségtelenebb egy étrend, ha nem tudom, teli van csokival, de önmagában a csokival nincsen semmi baj.
Sőt, akár most az elérés visszakanyarodhatnánk, amikor ugye arról beszéltünk, hogy a táplálkozás az egy eleme az egészségnek, és azon Pontosan. Kívül még nagyon sok összetevője van. Van még azért néhány ilyen városi legendám. Uh-huh. Felírtam egy ilyet is, egy régi mondást, hogy minden nap egy alma az orvost távol tartja.
Már ha jól célzol.
Például.
Az van, hogy persze az alma nagyon jó dolog. Vitamin meg rost tartalom szempontjából nem fogunk tőle a mennybe menni, de nagyon jó, hogyha pucolás nélkül esszük, akkor az alma héj részében ugye a színesebb, és amikor valami színesebb, illatosabb, ízesebb, akkor abban több növényi vegyületet lehet feltételezni. Tehát a héjával együtt együk az almát, és akkor tök jó értékes fitonutriensek vannak benne, de ez még önmagába kevés. Úgy szól a hazai táplálkozási ajánlás, hogy egy nap kb. 5 egység zöldséget, gyümölcsöt kellene enni.
5 egység,
az egy egység, az pedig körülbelül, hát az ajánlás szerint azt hiszem 160 gramm, és ez most lehet, hogy kellemetlen, nem tudom, de én úgyis mindig sokkal többet szoktam javasolni, legalább 200 grammot szoktam mondani egy egységnek. Egy nagy alma, egy nagy körte, az körülbelül 200 gramm, tehát, hogy nem kell megijedni, az egy alma az legyen meg 10 óraira, vagy most így őszi-téli időszakban lehet ez éppen asza a gyümölcs is, hogyha nem a cukrozottról van szó, hanem egy naturam kiszárított szilváról, vagy barackról, akkor abból megenni egy 5-6 szemet, az is lehet egy egység, mert hogyha frissen elképzeljük az 5 szem aszalt sárga barackot, az 5 szem sárga barackként az szintén kiad körülbelül 200 grammot, de hogyha megeszünk a reggeli humuszos kenyerünkhöz, megeszünk egy darab.
Azt tettem reggel.
Nagyon jó, piros pont. És akkor ahhoz megeszünk sárgarépát, akkor ebédre készül fagyasztott zöldbabból, zöldbab főzelék, aminél a főzelékekhez zöldséget körülbelül ilyen 250-300 grammot szoktunk számolni fejenként, aztán utána vacsorára meg mondjuk retket eszünk, meg hagymát, akkor már is megvan az 5 egység, és egységenként 200 gramm. Szóval az alma az még kevés nagyon.
De az azt jelenti, hogy ha a nap végén mondjuk így le akarnám mérni, most meg itt durva kvantitatív módszerekkel támadok, tudom, de hogy le akarnám mérni, hogy összzöldség plusz összgyümölcs, akkor azért egy kiló körül ki kéne jönnie.
Jó, hogy ezt mondtad, hogy durva, mert ezt valaki meghallja, azt hiszi, hogy durva az egy kiló, de mondom, levezettem épp azért, hogy érthető legyen, hogy ez egyáltalán nem extrém. Uh-huh. Vagy legalábbis tök jó lenne, hogyha ez nem lenne extrém.
Igen. Jó, oké, ezt is megtudtuk. Van még itt egy-két okosság. Igen, hát a tej. Már mosolyogsz, igen, akkor biztos nem először hallod. De én azért jó pár éve hallottam, amit szerintem te is, hogy ugye egy olyan faj van a Földön, aki egy, most a kedves hallgatók látnátok
Adriana arcát. Ez annyira nem tudományos ez a szöveg, hogy az ember az egyetlen. Hála Istennek, mennyi mindenben az ember az egyetlen. Tehát mi készítünk magunknak ruhát, mi borotváljuk saját magunkat, ezt végtelenségig lehetne sorolni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyenge.
Kiegészítem, még van egy másik része a városi legendának, ez pedig az, hogy a tejben található a kazein, most nem tudom még olvasni, hogy mit gondolsz, amiről bebizonyították, hogy rákkeltő hatása is lehet.
Ez tök jó, ahogy megfogalmaztad. Bebizonyították, hogy lehet. Akkor most bebizonyították, vagy lehet? Teljesen ellentmondásosak a tejről a vizsgálatok. Nagyon sok állati vizsgálat van, amivel bizonyítják, hogy esetleg gyulladásfokozó hatása van. Az állati vizsgálatok nem húzhatók rá egy az egyben az emberekre, ez az egyik. A másik, tejtermékekkel kapcsolatban végtelenül tényleg ellentmondásosak az eredmények. Van olyan tejtermék, például vaj vagy sajt, amiről ezt bebizonyították egyes vizsgálatok, A tudomány mindig nagyon óvatosan fogalmaz. Tehát onnan lehet tudni, hogy valaki tudományos állítást fogalmaz meg, hogy óvatosan fogalmaz. Tehát az, hogy mindig rákkeltő, biztosan zéró tolerancia, az nem valószínű, hogy igaz, nem hiába ugye a középiskolai tesztekben is így van, hogyha tudod, hogy az van a mondatban, hogy mindig és soha, az nem igaz, mert nem életszerű. De azt miért nem emeli ki mindenki, hogy a joghurt meg a kefír az élő flórás tartalma miatt, meg kifejezetten csomó betegség prevenciójában bizonyítottan jól teljesít. És amikor az van, hogy vaj, meg sajt, ott nagyon sok bennük a telített zsír, és ott a túlzott telített zsírbevitel, ami mellett mondjuk az életmód tényezőket is, hogyha számba vesszük, és mellé egy kevesebb zöldségfogyasztás társul, akkor az tényleg a gyulladásos folyamatokat fokozza, és egy gyulladásos folyamat van például a daganatos betegségek mögött. Tehát van benne valami, és én abszolút pláne ebben a gazdasági helyzetben, amikor a tejtermékeknek ezen csoportja, mint vaj, meg sajt, borzasztóan drága, szoktam mondani, hogy hála Istennek, hogy akkor ebből kicsit kevesebbet fogunk fogyasztani, és remélem, hogy nem maradunk meg a régi mennyiségnél, csak rosszabb minőségű forrásból szerezzük be, hanem megpróbálunk ezekből kicsit kevesebbet fogyasztani. Nincsen bizonyítva, hogy a tejtermékekkel bármi baj lenne, úgyhogy egy mértékletes tejtermékfogyasztással nincsen semmi baj. Pláne, ha van esetleg lehetőségünk arra, hogy piacon szerezzük be egy kisebb termelőtől akár. Nyilván, amikor valaki megiszik naponta egy liter tejet, tehát nem egy ilyen emberrel találkozom, hogy fél liter tej a reggelije mellé, azt nem támogatom én sem, már csak azért sem, mert a vegyes étkezés rovására mehet.
És akkor most behozom szegény nagypapámat, és azt a szüleim szokták mondani, hogy de ugye nagyapád is naponta legalább egy liter tehén tejet ivott meg, ami nem 1,8%-os,
hanem 4-5-6%-os.
Igen, tehát egy durván zsíros, aprított bele jó kis fehér kenyeret, mert hogy az az igazi, és az volt a vacsorája 5 órakor, és
ebben nagyon sok minden megfogalmazódott. A fehér kenyér mizéria, a tejtermék, meg a tejzsír, meg a 6 óra után nem eszünk tévhit is.
Igen, tehát hogy ezekhez mit szólsz?
Azt, hogy régen azért a pékárút nem kellett olyan mennyiségben előállítani, mint ma, mert be tudták osztani, és nem kellett 6-szor annyit előállítani, mint amennyire szükség volt, mert egyrészt kevesebbet ettek belőle, másrészt kevesebbet dobtak ki belőle. És ezt a mennyiséget előállítani nagyon sok adalékanyagot adnak ma. Egyes pékárukhoz vannak, nagyon jó pékségek, szó se róla, meg nem azt mondom, hogy mindenki kezdjen el otthon kézműves kovászos kenyérrel, mert az iszonyatosan nagy luxus, amikor azt valaki meg tudja csinálni, és legyen érte nagyon hálás. Néha nekem is összejön. Minőségűek voltak a kenyerek, és összességében sokkal kevesebb adalékanyagot vittek be az emberek a szervezetükbe, mert egyszerűen kisebb volt a kínálat. Manapság annyi minden van, ami persze mindig betartják a határértéket, tehát nem lesz több az emulgálószerből, se a tartósítószerből, se a szavanyúságot szabályozó anyagból sem, meg az ízfokozóból sem, meg az aromából se. Csak amikor mindenből betartják a határértéket, és az kumulálódik a szervezetben, akkor mitől leszünk betegebbek, mint a 96 évet élt nagypapád? Az adalékanyagoktól? A stressztől? A kipufogótól? A genetikánktól? Nem tudjuk. Igen. Nem mondanám senkinek, hogy ma egyen a bolti tejből egy litert egy bolti vizes kiflivel, de mondom, önmagában nincs zéró tolerancia, tehát néha nosztalgiázni szeretnél, és ezt tolod be vacsorára, semmi baj nincs vele, de ne ez legyen a mindennapi, és nyugodtan lehet 6 óra után enni. Tehát aki éjfélkor fekszik le, és 9-kor vacsorázik, és utána még 3 órát aktívan eltölt otthon, azzal az égvilágon sem baj nincsen, és szénhidrátot is lehet enni vacsorára, nem a csirke saláta a megfelelő vacsora.
De azért mondjuk lefekvés előtt már fél órával ne együnk, tehát az legyen, hogy...
Lefekvés előtt 2 órával ne együnk, mert attól függően, hogy mennyire komplex az adott étel, amit betettünk a szervezetünkbe, az annál tovább van a gyomorba, tehát egy marhapörkölt krumplival, savanyúsággal az akár 3 órát is időzhet a gyomorba, tehát nyilván érdemes egy könnyebb ételt fogyasztani vacsorára, de azért 2 óra alatt körülbelül ürül, és akkor nem lesz az, hogy a felső gyomorzáró gyűrűt ott mechanikusan nyomja az étel, amit elfogyasztottunk. Szóval 2 órát érdemes tenni lefekvés előtt.
Hoztam még egy ilyen városi legendát. Ez úgy hangzik, hogy nem szabad teli ennünk magunkat, hanem csak ilyen átlag 80%-ig. Tehát az a, hát azt a kicsit most már megeszem, ezt már nem hagyjuk meg. Na, még egyet egy fene bevállalok, szóval ez nem tesz jót. Mit gondolsz erről?
Megint csak nem fogok százalékot mondani, mert hogy nem az lenne a lényeg, hogy a dietetikus azt mondta a podcastben, hogy 80%, akkor hú, hol lehet a 80%, mondjam meg a pontos kalóriát, meg a nem tudom mit. Tök jó lenne, ha figyelnénk a szervezetünkre, mert jelez nem a 80%-nál, hanem amikor elég. Ha nem az lenne, hogy az az egyetlen örömforrásom, hogy eszek, és tök fontos, ez egy jó örömforrás, tehát, hogy tök jó, amikor valaki szeret enni, meg örömet okoz az adott étel, amit elfogyaszt, vagy tudja, hogy mit készített el, és azt jó érzés megenni. Jelez a szervezet, hogyha figyelünk rá, csak ugye elnyomtuk már, amikor emésztéssegítő tablettát veszünk be, meg ne bántsál meg azzal, hogy nem eszel belőle, miért nem eszel többet, és akkor a folyamatos tukmálás, meg a nem szabad kidobni. Közben a túlzásban elfogyasztott étel ugyanúgy pazarlás, mintha azt a kukába dobtuk volna ki egyrészt. Másrészt a túlevés az stressz a szervezetnek. Az is stressz, hogyha extrém kalória megszorítás van és éhezünk, az is stressz, hogyha túlmozogjuk magunkat és nagyon sokat sportolunk azért, hogy nem tudom, még csinosabbak legyünk és megfeleljünk a médiából jövő elvárásnak, vagy a nem tudom, a társunktól jövő elvárásnak. Az a túlmozgás is, túl erőltetett fizikai mozgás is stressz, és a túlevés is. Úgyhogy ez a, amit megeszek, az az enyém, azt tőlem senki el nem veszi, az jót mosolygunk, de sajnos borzasztóan ártalmas.
Most, hogy tisztáztuk ezeket a városi legendákat, az merül föl bennem, és te erre biztos jobban tudod a választ, hogy miért van még mindig ennyi hiedelem az emberek fejében a táplálkozással kapcsolatban, sőt, talán azt is mondhatom, hogy egyre több ilyen van, amiről, amit te szakemberként helyből megcáfolsz. Mi ennek az oka?
Az egyik az az, hogy amit én is mondtam, hogy a genetikánkra nem tudunk hatással lenni, nem költözhet ki mindenki az erdőbe, meg nem is akar. Mire tudunk hatással lenni az életmódunkat, illetően hát az étkezéssel. Egy nap kb. 5-ször eszünk, vagy 3-szor, tehát gyakorlatilag sokszor eszünkbe is jut, több száz étkezéssel kapcsolatos döntést meghozunk az életünk során, és ezt elég nehéz egyedül meghozni, úgy, hogy nem értünk hozzá, mert hát nem tanítják az iskolába sajnos, nincsen erre, nem tudom, választható tárgy, hogy hogy egyél egészségesen, nem tanítják meg a szülőket, amikor gyereket várnak, csak az, hogy majd milyen védőoltások kellenek, van jegyes oktatás, hogy felkészítsék a párokat, de hogy kell majd egészségesen lenni, az sehol az életben nincsen meg. Tehát nincsen róla tudásunk, és ezért nem tudjuk kontextusba helyezni a ránk ömlő információkat, de mégis az étkezéssel szeretnénk valamilyen elvrendszer mentén foglalkozni, mert tudjuk, hogy arra van hatásunk. Iszonyat jó biznisz, nagyon sokan foglalkoznak vele, és nagyon hangzatosan és nagyon látványosan csinálják. Amikor megkérdezted, hogy
mi az oka, hogy ilyen sok tévhit
van. Ja, tudod, mi még az oka? Az, hogy hát ugye nincsen rá megfelelő oktatás, meg az, hogy megvan szabva mindenkinek a keze, hogy amikor cikket írhatok, akkor is megvan, hogy 2000 karakterbe kell elmondanom. Nem lehet komplexen elmondani, és félreértésre ad lehetőséget. Vagy valaki nagy nehezen befizeti a 25.000 forintos konzultációs díjat, másfél órán keresztül beszélünk, és én akkor se fáradtság, semmi nem tántorít el, a betegre figyelek, még akkor is, ha érzem, hogy mindjárt elalszom, de akkor is elmondok neki mindent, amit abban másfél órában bele tudok sűríteni, tehát így hadarok és leizzadok a végére, mert tudom, hogy nem fog tudni még egyszer eljönni, vagy ha el is jön még egyszer, vagy lehet, hogy nekem kellene átalakítanom az én tanácsadói gyakorlatomat, de hogy ki tudja, hogy az, amit én elmondtam neki, azt jól érti és jól építi ebbe. Tehát az egy órás podcast beszélgetés, 3000 karakteres cikk, az 5 perces Petőfi TV-s interjú. Nem lehet ilyen rövid idő alatt komplex információkat elmondani, és amikor valaki nem tudja ezt jól rendszerbe rakni, mert nincsen róla tudása, ami tök normális, mert hogy nem gondoskodott erről senki, és nagy luxus az, ugye erről beszélgettünk az adás előtt, hogy persze, aki szereti, meg az Insta követőim imádják az információkat elolvasni a posztjaim alatt, meg követnek még másik 3 embert is, és összerakják a teljes képet. De akit nyomaszt az, hogy a gyereket mindent meg akarok adni neki, és járatom zongoraórára is, meg fogszabályzásra is, meg külön angolra is, hogy majd egyszer el tudjon nyelvvizsgázni, és akkor nekem is el kellene mennem évente legalább egyszer fogorvoshoz, meg be kell vásárolni, meg nem tudom, ő még hogy szálljon arra energiát, hogy az információkat összeszedj.
Információk összeszedése, tehát így nehéz a helyzet, értem. Hol lehet hiteles információkhoz jutni? Nyilván mondjuk be lehet jelentkezni hozzád, és akkor kapnak teljesen személyre szabott profi szakmailag hiteles tanácsokat. Ezen kívül tudsz olyan forrást mondani, ahol ténylegesen tudományosan alátámasztott tények alapján írják le, hogy mit hogyan párosítsunk, mit hogyan együnk?
Érdemes dietetikust keresni. Nekem ez lenne az egyik szűröm, mert most próbálok itt nem dadogni és úgy csinálni, mintha így nagyon piedesztára emelném ezt az egész tudományt, de hogy fontos, hogy dietetikusoknak megvan az élettani, a biofizikai, táplálkozási élettani, élelmiszerismereti tudásbázisa, meg én, ahogy ismerem a kollégáimat, mi elképesztően kíváncsiak is vagyunk arra, hogy hogyan fejlődik mondjuk az élelmiszer kínálat, meg szeretünk főzni, meg enni. Tehát így a tudomány meg a gyakorlati része is párosul, és mi azért komplexebben kezeljük a dolgokat, mint mondjuk egy hormonális tanácsadó, aki azt hiszi, hogyha azt mondja, hogy egyél édesburgonyát, meg lehűtött rizst, mert abban rezisztens keményítő van, közben nincsen biokémiai ismerete, és nem tudja, hogy 1-2% rezisztens keményítő keletkezik abban a nyomvat hűtött rizsben 24 óra hűtögetés után. Olyankor keletkeznek ezek a szélsőséges tanácsok, amik aztán tévhiteknek adnak alapot. Szóval jó lenne dietetikust keresni. De az a baj, hogy ugye mindenki az emberségével dolgozik, tehát az, hogy melyik dietetikus hogy helyezi rendszerbe az adott tudást, az megint egy külön lépés, meg nagyon érdekes, hogy ki kivel találja meg a megfelelő hangot. Tehát jött már hozzám úgy kliens, hogy tudom, hogy annál a dietetikusnál volt, akit én istenítek kb., és szitta nekem, és így be kellett látnom, hogy ez egyszerűen nem találták meg a hangot, semmi baj nincsen ezzel, de hogyha arról beszélünk, hogy hiteles információt, honnan erre próbálok válaszolni, ne haragudja, körmondatokért, dietetikust. Okay. Sajnos még az orvos sem mindig megoldás, mert nekik nincsen táplálkozás tudományi ismeretük.
Van esetleg a dietetikusoknak valami gyűjtő oldala?
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének van oldala, meg Terítéken az egészség Facebook oldala, azt szeretem. A Nébiknek van Instagram oldala, ott is vannak értékes információk, maradék nélkül Insta oldala a Nébiknek kifejezetten így az élelmiszerpazarlás meg egészség mentén mozog.
Jó, ezeket az oldalakat be fogjuk majd linkelni a karizmapodcast.hu-ra. Ugye ennek az adásnak is lesz egy saját weboldala, és a kedves hallgatókat könnyen és gyorsan meg tudjátok találni.
És akkor én majd még gyűjtök párat, hát ha még informatívabb lesz ez a gyűjtés.
Szuper, köszönjük, úgyhogy akkor még ez ki fog egészülni több linkkel. Oké. Rengeteg tévhit meg hiedelem van a táplálkozással kapcsolatban így az emberi fejekben, és jó feltételezendő, hogy mellette folyamatosan fejlődik is ez a tudomány. Te, Adrián, hogyan tartod napra készen a tudásodat? Mi alapján lehetsz biztos abban, hogy amit ma mondasz, az holnap is megállja a helyét? És tudom, egy kicsit provokatív a kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogyan kezeled, honnan tájékozódsz?
Nem, ez egy nagyon jó kérdés. Ez azért, mert hogy én ezt a harcot megvívtam saját magammal, mert ugye, ami a tudománynak a korlátja, az a szépsége is, hogy folyamatosan, dinamikusan változik, jönnek ki új eredmények. De pont azért, mivel ezeket rendszerbe kell tenni, és én, amikor a betegnek tanácsadást tartok, vagy konzultálok egy klienssel, akkor neki nem arra van szüksége, hogy betoljam az arcába azt a legújabb kutatási eredményt, hogy a pisztáciával mi van. Mert az a tény, hogy olajos magvakat fogyasztani sótlan, pörköletlen változatban nagyon sok szabad gyökötő vegyületet tartalmaz, nagyon jó rostforrás, teli van növényi fehérjékkel, az az alaptézis, az nem fog megdőlni. Az, hogy mértékletesen kell telített zsírokat fogyasztani, az sem fog megdőlni. Hogy a zöldség, gyümölcs, még ha növényvédőszer maradvány elő is fordul benne, be van bizonyítva, hogy még mindig egészségesebb zöldséget, gyümölcsöt enni, ha esetleg télen az importot tudom csak elfogyasztani, még mindig jobb, mint hogyha nem fogyasztanék zöldséget, gyümölcsöt. És mivel ezek megvannak, a kliensnek pedig nincsen szüksége minden kis tudományos nüanszra, ami percről percre jön elő, ezért tudok hitelesen jó tanácsokat adni. És nekem azt, amit éppen találok valami legújabb információt, persze beépítem a tanácsadásba, de nem attól lesz valaki egészséges, hogy én éppen most is olvastam az UpToDate-en egy friss eredményt, vagy a PubMed-et olvastam, ide felé jövet a BKV-n, úgyhogy de én egyébként folyamatosan olvasok, betegcsoportokban benne vagyok, hogy tudjam, hogy a betegeket mi érdekli, milyen tévhitek keringenek, nem tudok rá pontos választ adni, akkor utána olvasok. De egyébként az van, hogyha valaki kérdez tőlem valamit, és nem tudom rá választ, akkor szépen elmondom neki, megkérem, hogy írjon egy e-mailt, hogy ezt a kérdését majd válaszoljam meg, és akkor szépen otthon megkeresem azt a gyógyszerészek által írt könyvet, a gyógynövénykutató által írt könyvet, megnézem, hogy találok-e rá információt, angolul keresek a kollégáimat, megkérdezem, és akkor így fejlődök, folyamatosan rá vagyok kényszerítve, amihez egy nagyon jó módszer az, hogy belátom, hogy mik a határaim, mi az, amit nem tudok, ezt el is mondom, és akkor utána van lehetőségem nyugodtan megkeresni a hiteles infókat.
Gyerekkorodban is már ennyire odafigyeltek a szüleid arra, hogy milyen étel kerüljön az asztalra? Vagy ezt felnőtt korodban tanultad meg inkább?
Hát nálunk a reggeli az vajas lekváros kenyér volt, vagy vajas mézes, minden évben vettünk 30 liter mézet az egyik osztálytársam szüleitől. Ez volt reggel, vacsorára meg vajas sajtos kenyér, vagy vajas kolbászos kenyér, azt csókolom. Az édesség az mézes kenyér volt, mert hogy csokit nem lehetett otthon tartani. Ebből aztán utána volt is nekem saját étkezésemmel frusztrációm.
Szóval nem volt annyira változatos az étkezés, ahogy
te... Egyáltalán nem, mert hogy végesek voltak a korlátaink, és azt anyukám belátta, hogy máson nem tud spórolni, csak az étkezésen. Ő konkrétan nem evett. Ő neki joghurt, kifli, ez volt a reggelije, mióta az eszemet tudom, és akár ez volt az ebédje is, mert tudta, hogy az étkezésen tud spórolni, mert hogy azon nem lehetett, hogy mit tudom, kifizesse a fogszabályzást, vagy kifizesse a rezsit, vagy a nem tudom micsodát, úgyhogy ezen spórolt, úgyhogy abszolút az, hogy több napig ugyanazt tenni, vagy az, hogy paprikás krumpli, ez így teljesen rendben volt. Úgyhogy én azoknak a szülőknek, akiknek mondjuk nincsen lehetősége folyamatosan kombinálni az ételeken, vagy válogatós a gyermeke, én azt szoktam mondani, hogy az étkezésnek hosszú távon van hatása, tehát nem az, hogy most egy évig a gyerekem nem eszi meg a brokkolit, akkor mi lesz vele? Semmi. Viszont, hogyha ott frusztráció van az étkezés körül, és folyton piszkáljuk a gyereket, hogy miért nem eszi meg a brokkolit, na az egy helyrehozhatatlan sérülést okozhat. És akkor utána majd még 20 éves korától 100 éves koráig még ehet egészségesen, és akkor tehet azért, hogy megelőzze a betegségeket. Úgyhogy nem volt tudatosság. Szerintem. Bár mondjuk anyukám próbált figyelni az alakjára, de hát az egész másfajta tudatosság, mint amiről most én próbálok beszélni.
És ma már mennyire vagy tudatos? Mi volt például az ebéded?
Tök jó, hogy az ebédemet kérdezted, nem a reggelit.
Mi volt a reggelid, és volt az ebéded? Akkor
a reggelim az egy karácsonyról maradt ajándékba kapott ilyen kis sütemény, ami teli van mazsolával és csokival. Azt melegítettem meg a mikróban, és az volt a reggelim. És akkor délelőtt megettem az almát, meg a mandulát, ami így rendszeresen így a 10 óraim. Az ebéd az meg lencse, volt összekeverve, megfőzve a lencse, összekeverve sült zöldségekkel. Sárgarépa, fehérrépa, szellergumó, sütőtök édesburgonya, póréhagyma, lirahagyma.
Akkor meg lesz az öt egység zöldséggyümölcs ma is.
Igen, de erre még került egy kis főtt csülök, mert hogy egyszerűen azt az újévi csülköt, ami életemben először készült, szépen megeszegettem így kis adagokban, úgyhogy ez is volt rajta.
Szuper. Ugye azt mondtuk, hogy vitalitás, életerő, és nagyon sok jó elvet mondtál már, hogyha valaki tényleg az egészséget tartja szem előtt, és a táplálkozásával is szeretne hozzátenni, akkor egyfajta összefoglalásképpen tudnál mondani néhány elvet, vagy tanácsot, inkább ezek ilyen vezérelvek, nyilván nem 10 parancsolatok ezek, amire érdemes figyelnie, ami olyasmi, amit sokan nem vesznek komolyan, de például aki hozzád jár, mint páciens, kliens, ő már ezt tudja is alkalmazza. Mik lennének ezek a tanácsaid?
Nincsenek univerzális tanácsok igazán, de azért, amit már ugye eddig megbeszéltünk, hogy ígyunk sok vizet, ezt tök sokan elmondják, bár szerintem ez egy rémgagyi tanács. Ez az öt egység zöldséggyümölcs, én ezzel tök szeretek szórakozni, hogy erre így figyelek egy nap során, és szeretném elmondani, hogy az a lekvár, amit mondjuk családba csinált valaki, és relatív kevés cukor van benne, és azt tesszük rá a reggeli zapkására mondjuk, vagy délután úgy csinálunk magunknak házi gyümölcsös joghurtot, hogy megvettük a Naturleg egyszerűbb joghurtot, és tettünk bele 2 kanál lekvárt. Azt a mennyiséget, nyilván nem arról beszélek, hogy fél üveg lekvárt megiszok, vagy megiszok egy liter gyümölcslevet, hanem mondjuk 2 deci gyümölcslé is, vagy az 1-2 kanál lekvár, főleg amikor most kevesebb a szezonális friss gyümölcs, akkor ezeket is ebbe bele lehet számolni. Vagy hogy minden étkezésünknél, ami sós, ott legyen valami zöldség. Télen vannak tök jó hidegtűrő saláták, káposztafélék. A zöldséget, amikor mondom, akkor az lehet nyugodtan savanyúsági sült zöldség, főtt zöldség, ami benne van mondjuk egy nagyon vegyes zöldséglevesben. Ez legyen jelen minden étkezésnél, és amikor most télen nincsen paprika, paradicsom, uborka, akkor sárgarépát, karalábét tenni mondjuk a szendvicshez. Nagyon sokféle retek van, baromira finom a vajretek, meg a jégcsapretek, nem csak az a piros hónapos retek van, például a fekete reteknek nagyon pikáns, csípős íze van, mégse lesz az embernek olyan kellemetlen szájszaga tőle, mint mondjuk egy hagymától, amit emiatt csomóan nem szeretnek megenni, de ha csinálunk egy nagyon hagymás hagymakrémlevest is, az is tök egészséges, tehát nem kell itt ilyen extrém dolgokra gondolni. Ez lenne talán az egyik, amit mondanék. A másik meg egy kicsit felszabadító tanács, hogy felejtsük el a mérleget, meg a kalóriaszámolást. Ahhoz, hogy érezzük, hogy egészségesek vagyunk, jól érezzük magunkat a bőrünkben, a ruhánkban, kényelmes-e elfutni a buszhoz, ha éppen nem akarom lekésni, vagy tök simán be tudom-e kötni a cipőmet, le tudok hajolni. Ezen tudom érezni azt, hogy jól vagyok-e, vagy nem. Nem kell a mérleg rálni. Persze lehet, csak hogy ez a kalóriaszámolás, meg ez a testsúly stigmatizáció, ez borzalmasan ártalmas. Tehát, hogy egy kicsit jó lenne erre is figyelni. ajánlani, hogyha szeretnék jó szakmai könyvet ajánlani, akkor az Intuitive Eatingnek megszületett a magyar fordítása is, három magyar dietetikus lektor által, akiket személyesen is ismerek, és nagyszerű szakemberek, hogy abból érdemes tanulni, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy bedobom a gyeplőt, és hogyha én csokit kívánok, akkor csokit eszek egész nap, de le van írva benne az is, hogyha viszont van olyan napod, akkor engedd meg a testednek, hogy sztrájkoljon, és azt mondja, hogy én ma csoki és kakós csiga evő napot tartok, és utána nem kezdek másnap kompenzációba és büntetésbe, hanem egyszerűen figyelek arra, hogy mi jó a testemnek, és megtanulom táplálni jófajta ételekkel, de nem fogok megbélyegezni bűnösként nyersanyagokat, nem fogom azt mondani, hogy én egy csaló vagyok, és én most csaló napot tartok, hanem békét köt az ételekkel is, megtanulja tudatosan táplálni a testét, és nem számokban méri az egészségét, hogy hány kiló vagyok, hány kalóriát fogyasztottam el, mit szólnak mások, hogy nézek ki. Tehát, hogy egy ilyenfajta tudatosságot is érdemes lenne kialakítani saját magunkkal, meg az ételekkel, meg az étkezési kultúránkkal.
Szuper. Tehát, hogy érzelmileg se bántsuk magunkat, mert ugye a táplálkozás csak egy rész, de az a stressz, az a frusztráció, amit saját magunknak okozunk, az még inkább le tudja húzni az egészségünket, meg a kedély állapotunkat, az érzelmi állapotunkat.
Így van, hát olyan stresszhormonok termelődnek, ami tökéletesen rendbe teltem én a táplálkozásommal a hormonrendszeremet, azt hiszem, közben nem számolok azzal, hogy a stresszhormonok mennyire ellene mennek a normál működésnek, és nem lehet csak önmagában az egyikkel megoldani a komplex problémákat.
Adrián, nagyon köszönöm. Neked is készültem néhány villámkérdéssel. Előtte viszont, kedves hallgatókat, titeket kérlek arra, hogyha hallottatok hasznos dolgot, és tetszik nektek ez a beszélgetés, akkor iratkozzatok föl a Karizma Podcastre, és akár osszátok meg olyan ismerősötökkel, fontos baráttal, családtaggal, aki ebből szintén tud tanulni és inspirálódni. No, akkor villámkérdések, villámválaszok, jó?
Oké. Okay.
Első kérdésem az, hogyha újra kezdenéd a karriered, akkor mi az, amit másképp csinálnál?
Semmit. Volt 3 év, amikor egy egészségügyi piackutató cégnél dolgoztam, és akkor utána egy darabig arra nagyon haragudtam. Aztán rájöttem, hogy ott azért orvosi kommunikációt is kicsit tanultam, meg olyan tudományterületekbe láttam bele, például a patológusok munkájába, hogy mennyire fontos szerepük van a diagnosztikában, és sokkal jobban segít átlátni az egészségügyi rendszert, hogy az ország nagy klinikai központjaiban különböző területek nagy szaktekintélyével beszélgethettem, úgyhogy talán kicsit többet járnék be az egyetemre, bár mondjuk nem az egyetemen szedtem össze a tudást, ami megvan, persze, azért sokat köszönhetek neki, tehát nem erről van szó. Talán kicsit többet bejárnék, talán nem végeztem volna hostess munkát az egyetem mellett, hogy pénzt szerezzek, én kávéfőzőkkel foglalkoztam, konkrétan kapszulás Nespresso gépekkel, tehát hogy így a kávé ismeretét viszont ott annak az időszaknak köszönhetem, de talán ott is lehet, hogy jó lett volna szakmai munkát végezni. Nem tudom, de most a helyemen vagyok, úgyhogy...
Szuper. Mi az a táplálkozással kapcsolatos hiba, nem is tudom, hogy hiba jó szó, de valamilyen, nevezük hibának, amit leggyakrabban el szoktál azért követni. Mondd el, hogy te se vagy tökéletes.
Hát egyáltalán nem. Én viszonylag sok édességet eszem, amivel nem lenne baj, hogyha rendszeresen sportolnék. Csak ez sajnos nagyon sokszor elmaradt, tehát amikor nekem valaki panaszkodik, hogy nincs ideje, és akkor elmondja, hogy a gyerek, meg az házi állat, meg a nem tudom, és én tök megértem, mert nekem gyerek nélkül sincsen időm erre. Nyilván én megértő vagyok, attól a szervezet nem megértő, és a betegség az utat tör magának. Szóval, hogy ez...
Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
Hát most mert mondhatnám, hogy a jó Istennek, mondhatnám, hogy anyukámnak, mert hogy végtem maximalizmusra nevelt. Nem tudom, minek köszönhetem. De én ezt nem is definiálnám úgy, hogy ez siker. Én tök hálás vagyok, amikor valakinek tudok segíteni, meg mindig meglep, amikor jó visszajelzést kapok, hogy az hasznos. Nem élem meg így sikernek. De hála az van bennem abszolút.
Ha lenne egy óriási hirdetőtábla az országban, akkor arra mit írnál?
Azt, hogy ne féljünk. Mert hogy az ételektől is tök sokszor félünk. Vagy például tök sokszor félünk kimondani azt, amit igaznak gondolunk. Tehát ezt például én is saját magamnak, hogy ha egyszerűen tudom, hogy nem bűn csokit enni, ellopni a boltból bűn, nem bűn cukrot tenni a süteménybe, akkor azt merjem már kimondani, hogy hiába trendi ma az édesítőszer, meg a kókuszvirágcukor, merjem már kimondani, hogy nem, szabad enni cukrot. Szóval, hogy ne félj, így minden területen jobban járunk, hogyha merünk hangot adni, felvállalni saját magunkat, az érzéseinket, akár a negatív, akár a pozitív érzéseket.
Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy őrültség?
Az, hogy mindenkinek segíteni akarok. Tök megnyugtató volt, amikor azt mondtad, hogy a mikrokörnyezetünkkel kapcsolatban van felelősségünk, és ez tök jó lenne tudatosítani, hogy nem kell nekem azon törni az agyamat, hogy hogy tudnék az országban egy komplex edukációs programot kitalálni, hogy kicsit jobban legyenek a magyarok, vagy jobban érezzék magukat, meg az, hogy túlzott felelősséget vállalok minden betegemért. De szerintem ez nem örültség, mert amikor boldogan mennek ki, meg örömkönnyekkel, meg nem tudom, akkor bármit mondhatnak rám, hogy túlságosan elégek benne, én ezt így nagyon szeretem.
És az utolsó előtti kérdésem, hogy van-e olyan idézet, mondat, ami meghatározza az életed, vagy ami gyakran eszedbe jut?
Mindig azzal frusztrálok. Mi a kedvenc állatod? Mi a kedvenc színed? A kedvenc könyved? A kedvenc mondásod? És én erre mind kitaláltam középiskolában valamit, hogy hagyjanak már békén vele, hogy ne érezzem magamat selejtesnek, amiért nincs kedvenc állatom, és akkor erre jött a fóka, akkor jött Mucius Cévola, aki tűzbe tette a kezét az igazságért, és megígette saját magát, és akkor azt úgy nagyon bírtam, hogy ezt én így a pajzsomra írnám. Nincsen ilyenem. Az őszinteség, hogy még ha fáj is, őszintének kell lenni azzal úgy egyetértek, meg inkább felvállalni a konfliktust az igazság érdekében.
És végül, Adrián, hogy lehet veled kapcsolatba lépni, hogyan lehet téged követni, segíts a hallgatóknak?
Instagramon a dietetikust, ha valaki beírja, akkor azt hiszem, hogy én így elég hamar kijövök, dieta alulvonás etikus. Így lehet megtalálni, vagy e-mailen keresztül szabóadrian.diet@gmail.com.
Jó, szuper, ezeket is fel fogjuk tenni majd a Karizma Podcast oldalára. Kövessétek be Adriánt, tanuljatok tőle, figyeljetek oda a táplálkozásra, és Adrián, nagyon örülök, hogy vendégünk voltál, és megosztottad velünk ezt a sok-sok-sok hasznos információt.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
És köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy ti is hasznosan találtátok ezt a beszélgetést. Ha tetszett, még egyszer iratkozzatok föl, és hogyha szeretnétek folytatni ezt a témát, akár más korábbi témát is, akkor lépjetek be a Karizma Podcast Facebook csoportba, ahol több százan vagyunk már, és ott is lehet jókat beszélgetni, illetve háttérinfókat is megtudhattok a soron következő adásokról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, finom ételeket, jó egészséget, sziasztok!